Szép napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Kibic magazin új podcast műsorának, a Kilének az utolsó negyedik adása. Ezekben az adásokban mind a zsidó közösségnek az ügyeivel foglalkoztunk, illetve a műsor végén programajánlókat mondunk a jövő hétre, és a híreket foglaljuk össze az elmúlt hét legfontosabb eseményeit. A mostani műsorban hallható lesz egy beszélgetés Darvas István rabbival és Verő Tamással, velük a zsidó vallási közösség építésről beszélgetünk majd. A műsor második felében pedig a Rumbaksebestyén utcában megnyíló közösségi térről lesz szó, ami egy kulturális és vallási tér is lesz majd, amikor egyszer remélhetőleg jövő tavasszal a járvány után meg fog nyílni. Erről beszélgetünk majd Kis Hendi Ettel, aki a Rumbach zsinagógának az igazgatója, illetve Tordai Bencével, a Mosaic Hub vezetőjével, mivel a Mosaic Hub, amely zsidó civil szervezeteket tömörít, nem olyan régen beköltözött ide a Rumbach zsinagógába. Ami egyben azt is mutatja, hogy a mazsihiz és a zsidó civilek között egy szorosabb kapcsolat kezd kialakulni, úgyhogy erről is lesz majd szó ebben a beszélgetésben. És akkor, ahogy mondtam, a műsor végén híreket mondunk, illetve programokat ajánlunk. Én Hidas Judit vagyok, tartsanak velünk! Itt van velünk Darvas István rabbi és Verő Tamás rabbi, Tomi rabbi, és arról fogunk igazából a közösségépítésről, mint vallási közösségről fogunk a mai alkalommal beszélni veletek. Azért benneteket hívtalak meg, mert egyrészt István nálad most egy új helyzet állt elő, és ez nagyon érdekel, hogy mit tervezel a jövőre nézve, és te eddig az Orzsénak voltál a rabbia, hogy most hogyan fog kinézni a terabi tevékenységed, és hát Tomi, te meg abszolút erről vagy híres, hogy nálad van az egyik legnagyobb zsidó közösség a te zsinagógádban, a Frankában, úgyhogy erről beszélgessünk majd egy kicsit, hogy mik ennek a nehézségei, előnyei, hátrányai, hogyan néz ki ez a ti életetekben. Úgyhogy akkor először István, veled kezdeném, hogy mesélj egy kicsit arról, hogy mi vezetett ehhez a döntéshez, hogy te végül is kiléptél a mazsihisz kötelékeiből, és azt mondtad, azt nyilatkoztad, hogy ennek az volt az oka, hogy úgy érezted, hogy a közösség építésnek új útjait akarod így kipróbálni, hogy vannak ezzel kapcsolatban már konkrét elképzeléseid, hogy mit fogsz csinálni?
Igen, ugye azt mondtam többször is, és Betszóra most mondom el utoljára, hogy ez volt igen az elsődleges oka, hogy szeretnék egy ilyen közösséget építeni, amelyik önjáró és önfenntartó. Most ott tart a dolog, hogy legelőször meg kell találni azt a helyet, azt az ingatlant, ahol ezt a közösséget lehetne úgy működtetni, ahogyan én szeretném. És erre alapvetően két megoldási elképzelésem van. Az egyik, az mondjuk úgy, hogy egy ilyen minimál projekt, hogy egy lakást kibérelni és egy lakás zsinagógában elindulni. Ennek annyi hátránya van, hogy ez csak egy kis létszámú csapattal lehet igazán működtetni, mert az kell, hogy megfelelő mennyiségű tér álljon rendelkezésére a közösségnek. Ez gyakorlatilag a pandémia másnapján el lehetne indítani. Ennek a feltételei ezek biztosítottak.
Tehát megvan a hely, hogy hol lenne, és megvan az a közösség is egyébként, akik ide járnának hozzád?
Megvan a hely, és megvan az a körülbelül 15-20 ember, maximum 20, annál több nem fér el kényelmesen egy ilyen lakásban, akikkel ezt el lehetne indítani. Viszont az igazság az, hogy én nem ezt szeretném elsődlegesen, hanem ennél valamivel nagyobbat képzeltem el, és ehhez egy más típusú ingatlanra lenne szükség, egy olyanra, aminek van több helyisége is, tehát egyrészt alkalmas arra, hogy a legfontosabb az imádkozás bonyolítható legyen benne, másrészt legyen egy megfelelő méretű konyha, harmadrészt legyen egy megfelelő helyiség, ami a gyerekeknek kialakítható, és negyedrészt legyen kertje. Mert az utóbbi 15 évben az így kiderült, hogy ez a kert, az ilyenfajta szabadtéri program az általam vezetett közösségek életén sokat dob. Na most ott tartunk, hogy keressük a helyet. Keressük a helyet, és keressük azt a konstrukciót, ahogyan egy ilyen helyet úgy lehet megszerezni, hogy az ne csak megszerezhető, hanem adott esetben fenntartható is legyen. Úgyhogy itt tartunk most.
Jó, de a fenntarthatóság, mert ugye itt rögtön akkor felmerül a pénz, hogy honnan, vagy a kérdés, hogy honnan lesz erre pénz, hogyha most a mazsi hiszen kívül csinálod ezt, akkor...
Igen, az annyira idegen tulajdonképpen az önfenntartó kifejezés így a magyar gyakorlattól, hogy a magától értetődő válasz az szinte nem is jut az emberek eszébe nagyon sokszor. Az önfenntartó az azt jelenti, hogy önfenntartó. Vagyis, hogy azok az emberek adnak bele pénzt, akik oda járnak. Uh-huh. És ez természetesen idővel még bővülhet, tehát lehet, hogy pályázatokat is tud majd ez a közösség írni, és utána ezekből a pályázatokból is tudja valamelyest a financiális terheit enyhíteni. De elsődlegesen olyan emberekre van szükség, akik hajlandóak, szeretnének, akarnak valamennyi pénzt havi rendszerességgel adni egy közösség működtetésére.
És akkor neked erre van egy ilyen csapat, mármint úgy értem a csapatot, hogy van egy megfelelő számú ember, aki erre hajlandóságot mutat azok közül, akik járnának ide.
Igen, eléggé. Ezt határozottan mondhatom, hogy úgy néz ki, hogy van. Uh-huh.
Tamás, nálatok ez egyébként hogy működik, hogy hozzátok nagyon sokan járnak, hogy gondolom van egyrészt egy központi támogatás a Mazsi Hisztől, a Mazsi Hisz zsinagógáknál, de hogy vannak rendszeres, nagyobb egyéni adományok, felajánlások is, vagy a ti költségvetésetek hogy néz ki ilyen szempontból?
A mostani helyzet az teljesen más, mint az általános bevett szokások. Én azt gondolom, hogy a zsidó, a Mazsi Hisznek a zsinagógái az célzottan kapnak fenntartási összegeket, amiben gazdálkodnak. Ez körülbelül úgy néz ki, hogy arra elegendő, hogy a villanyt felkapcsoljuk, és kifizessük a kántor, a rabbi, a takarítónőnek a bérét, és ezen kívül bármilyen tevékenységért mi is, ahogy az István mondta, mi is megpróbálunk pályázni, és vannak olyan hívek, akik snóderolnak, adót fizetnek, célzottan bármilyen projektet támogatnak.
Uh-huh. Szóval, hogy akkor ez egy bevett dolog, mert én ezt például nem tudtam, mert mindig azt lehet hallani, amikor zsidó közösségi projektekről van szó, meg hogy támogatást szerzéséről, hogy ez mennyire nehéz, mert hogy ma már nem úgy működnek a zsidók, mint régen, amikor ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy támogatni kell a közösségi projekteket, de akkor ezek szerint ez csak kisebb számba, de most is van? Mit látok?
Szerintem van, illetve hogy kezd újjászületni az utóbbi néhány évben. Én akkor, amikor elkezdtem a működésemet 2005-ben, akkor gondolni sem mertem volna arra, hogy egy ilyen önellátó zsinagóga megvalósítható, és most sem azt gondolom, hogy ez 100%-ig, ezért nincs bennem egy 100%-os bizonyosság, hogy ez működni fog, de azt látom, hogy azért egyre több embernek, és nem csak zsinagógák, hanem más kezdeményezések kapcsán is fontos az, hogy abban, ami fontos számukra, abból ne csak elvegyenek, hanem tegyenek is be pénzt. És az, amit a Tomi mondott, ez azért a vallási közösségekben, ez működik szinte mindenhol, csak nem ugyanabban a mértékben, hogy hozzájárulnak a közösség működéséhez, vagy úgy, hogy mondjuk egy adott szombaton egy ember hívja meg a közösséget, vagy úgy, hogy nagyobb felajánlások, snoderek érkeznek. Tehát ennek a gyakorlata azért az elmúlt évtizedekben is jelen volt a magyar zsinagógai életben. Az, amit én csinálok abban, az az új, hogy most azt próbálom meg, és az az én reményem, hogy ezzel a jó szándékkal és ezzel a fajta tradicionális zsidó hozzáállással meg lehet tartani, fel lehet tartani egy közösséget akkor is, hogyha nincs mögötte szervezeti támogatás.
És csak annyival tudom kiegészíteni, bocsánat, Judit, hogy vannak olyan híveink, akik kimondottan fölhívnak, hogy na, most szeretnék a zsidó kórházba, amikor megyünk, akkor a betegek részére gyümölcsöt szeretnének, hogyha mi adnánk, akkor ők állják ezt. Vagy hogyha a BBY-val, a Tamutorával mi elmegyünk valamilyen kirándulás, akkor fölhív valaki, hogy hallotta, hogy megyünk, akkor szeretné a busz költségeit állni. Tehát, hogy ilyen indítatásból azt gondolom, hogy igenis vannak olyan hívek, akiknek fontos az, hogy ők is valamit adjanak, és vagy visszaadjanak a közösségnek.
Igen, és ezt, bocsánat, csak Tomi, én is kérdezhetek egyet?
Igen.
Hogy Tomi, te ezt hogy látod? Mert én nekem az a tapasztalatom, hogy inkább mindig a helyi célokra, vagy ilyen irányított projektekre. Tehát, hogy konkrét projektekre adnak az emberek szívesebben, mint sem úgy, hogy az menjen valamiféle közös kasszába. Ezt nem tudom, hogy neked mi a tapasztalatod, nekem mindig ez, hogy adott esetben, hogyha a helyi közösségnek, vagy a helyi közösségnek egy kezdeményezésére kell pénzt gyűjteni, ott azért sokkal lelkesebben és sokkal magától értetőbb többen adnak.
Ez a híveknek, illetve az embereknek a sajátja, hogy amit lát és tudja, hogy olyan célra, amire ő felajánlott, arra fogjuk költeni az ő segítségét, az ő pénzét, akkor arra szívesebben ad, és igazad van, hogy egy feneketlen zsebben nehezebben szeretnének beledobni pénzt az emberek.
Na, akkor ugyanazt akartam én is kérdezni, tehát hogy mire adnak szívesebben. Tomi, nálatok egyébként mekkora a közösség, erről vannak számok, hogy hányan járnak a ti zsinagógátokba körülbelül?
200 ülőhely van lent a Frankelbe, és 200 fél, és általában, amikor ugye nincs zárva a zsinagóg, akkor a péntek esti istentisztelet, ami látogatottabb, az körülbelül majd 100 ember szokott eljönni. Szombaton kevesebben jönnek el, és a hétköznapi imákon még kevesebben, de azt tudom mondani, hogy az őszi nagyünnepeken ezek a cégek mindegyike megtelik, mindegyiken ülnek, sőt plusz, tehát hogy olyan 5-600 ember szokott ellátogatni Rajsásonon, Rosh Hashanah, Yom Kippur alkalmából a zsinagógába, de Purim, Hanukka, tehát ezeken az ünnepeken mindig szépen. Hogyha számokkal szeretnénk, akkor azt tudom mondani, hogy van egy havilapunk, amit 1100 aládnak megy ki, de hogyha azt kérdezed, és visszatérve az előző, bocsánat?
A sofár az a lapotok, ugye? Mi a neve?
Igen, a sofár. De hogyha visszatérünk, amit előbb kérdeztetek a pénzben, hogy hány az olyan ember van, akik havonta lejárnak, és ezt kifejezik azzal is, hogy támogatják a közösséget, vagy adóznak, azért ez nem egy több száz fős, több ezers fős közösség. A mostani helyzetben egy érdekes dolgot tudok mondani, mert hogy megerősödött a közösségünk. Tehát, hogy most az állatok alapján a napi kapcsolatunk az több emberhez tudunk eljutni, mint amikor nyitva volt a zsinagóga. Ez érdekes.
Igen, erről akartalak is benneteket kérdezni, hogy most a koronavírus járvány alatt hogyan tartjátok a kapcsolatot a hívekkel, vagy egyáltalán nem tudom, hogy István, te most akkor szabadságon vagy, vagy most mi a te státuszod hivatalosan, hogy akkor te most nem vagy az Orzse zsinagógájában, gondolom.
Hát az Orzse zsinagógája ugyanúgy, mint a többi zsinagóga zárva van, ellenben a közösség az ugyanúgy, mint a működő közösségeknek a többsége, az a virtuális térben pedig éli az életét. És ugyanúgy, ahogy ezt március-áprilisban elkezdtük, ugyanúgy ez a Zoom-os élet ez továbbra is zajlik. Minden este találkozunk egy Mári Vimára, illetve szombatesténként Havdalára, és a Havdalát követően van egy előadás, egy valamivel hosszabb, egy ilyen 15-20 perces előadás, tehát tanulás, és hát emellett a közösség számos tagjának meg van olyan igénye, hogy egyéni tanulások is legyenek, ne csak csoportosak, úgyhogy én heti rendszerességgel egy 3-4 emberrel szoktam tanulni. És hát emellett még így a szabadságom részeként ugye az Orzse főtitkári munkája megvan, tehát az Orzsén is dolgozom, plusz az Orzsés óráimat is tartom, úgyhogy ez a szabadság, ez egy ilyen aktív pihenésnek tűnik.
És akkor Tomi, nálatok ez hogy néz ki, hogy milyen online tevékenységetek van? Azt tudom, hogy nagy ünnepekkor is volt közvetítés, vagy szóval, hogy ott voltak, de hogy az ilyen hétköznapi dolgokról nem annyira lehet tudni.
Hát én is végig tudom sorolni, amit a Piste, hogy nálunk is az első alkalma, vagy az legelső alkalma bezártak a zsinagógák. Már aznap is valahogy éreztük, hogy kell valami, és a Breyer Péter heti tévével felvettünk egy szombatfogadást, és az volt az első alkalom, amikor elkezdődött a online életünk, és azóta is nekünk is minden este van estíma, közösséggel beszélgetés, illetve Havdalát is online tartunk. Ezen kívül, tehát hogy a tanulások mellett próbáltam, hogy nem csak a saját közösségnek, saját közösséghez szólni, ezért van minden napi mese, ami este 8-kor, és próbál, hogy különböző korosztályoknak mi jön be, és hogy ezeket milyen módon lehet elérni. Ugyanígy van online rabbi fóra, illetve ami még megmaradt, és hogyha nem csak az online-ról szeretnénk mondani, az a gyerekekkel való kapcsolat, ez a Talmud Tóra bibivájó, amikor most még megtehettük azt, hogy bár hideg van, de a kint szabad levegőn találkoztunk, és 20-30-40 gyerekkel összejöttünk minden héten, most ugye ez is bezárul.
És melyik volt a legnépszerűbb, vagy melyiket szerették egyébként, mit tapasztaltatok, hogy mit szeretnek a legjobban, meg hogy akkor István, te is azt tapasztaltad, hogy több emberre lehet így online kapcsolatban lenni, mint amikor el kellett járni a zsinagógába?
Hát nyilván, hogyha azzal próbálkoznánk, hogy hétköznap nyitott zsinagógáknál összehozunk már ivokat, akkor azon nem jönne el ennyi ember, ez egyértelmű. A legnépszerűbb alkalom azok a péntekre, a kebeletsebetok voltak, a szombatfogadások, azon voltak mindig a legtöbben, illetve ezekre az előadásokra jönnek most a legnagyobb számban, amik szombaton a Havdala után zajlanak. Ezeket látom így a legnépszerűbbnek. Egy átlagos ilyen hétköznap estímán körülbelül 30-35 gép van jelen, ugye ez lényegesen több embert jelent. A péntek esték azok úgy mentek, azt most nem tudjuk tartani, mert túl korán kellene tartanunk, és ez úgy döntöttünk, hogy ennek most nincs értelme, hanem ehelyett van inkább ez a szombati előadás. De a péntekeken az 50 gép volt az átlag, és hát ehhez még nyilván hozzájön az, hogy voltak olyan alkalmak, amik a Facebookon is láthatóak voltak, én azt ugye nem követem a Facebookot, de valószínűleg ott egy nagyobb közönség kapcsolódott be. Most a szombatesti tanulásokon, ez az utolsó két hétben volt, akkor 40 gépről voltak jelen, körülbelül egy ilyen 70 ember durván. Ezek a számok.
Hasonló, Tomi.
Pont amit említettél, hogy mi próbáltunk olyan péntekeket tartani, amelyet Zoomon is, Facebookon is közvetítettünk, és még mindegyiknek adtunk egy plusz kis ízt, és volt olyan alkalom, amikor a vidéki hitközségeket hívtuk meg, volt, amikor a világban szétszorodott zsidó közösségeknek a egyes vezetőit, kántorait próbáltuk bekapcsolni. A gépek alapján, vagy hogyha visszanézem, akkor azt tudom mondani, hogy 1000 fölötti minden pénteken az a gép, ahogy a Pista mondta, gépeknek a megjelenése, akik végigkövetik az istentiszteletünket. A legnagyobb az 10-15 ezer ember is volt, akik például ezeket a külföldi vagy vidéki közösségekkel való közös imákat tartották, de ugyanúgy a nagy ünnepek, illetve a kisebb ünnepek alkalmával is, amikor plusz-plusz tartottunk istentiszteletet, akkor a Zoomon és a Facebookon megosztva, meg a YouTube-on, ezek mind-mind szerintem annyi embert érnek el, mint amennyit általában nem nagyon tudunk elérni.
És azt elképzelhetőnek tartjátok, hogy valamilyen formában ezt megtartani, akkor is, hogyha vége van a járványnak? Tehát, hogy mondjuk hétköznap online tartani ezeket a találkozókat, és nem a zsinagógában, vagy valamilyen mixet a kettőből?
Én a valamilyen mixet elképzelhetőnek tartom. Volt egy rövid néhány hónap, ameddig a zsinagógák nyitva voltak, és addig az megmaradt, hogy hetente egy ilyen zoomos tanulás volt, de azt, hogy nyitott zsinagógák mellett online térben imádkozni, azt én magamra nézve tökéletesen elképzelhetetlennek tartom.
De azért, mert hogy ez nem egy olyan intim dolog, mint hogyha ott vannak az emberek, mert hogy közben meg ez iszonyú nagy dolog, hogy ennyi mindenkit még. Én az 50-et is nagyon soknak tartottam, tehát ilyen 1000-es, 10000-esre nem is gondoltam, mert hát gondolom, hogy élőben hétköznap pár ember, ha elmegy egy esti imára.
Azt elképzelhetőnek tartom, hogy mondjuk egy valódi térben zajló imádkozásba be tudjuk kapcsolni azokat, akik csak az online térben vannak jelen, de mondjuk, hogy egy egyszerű vallásjogi példát mondjak, hogy csak akkor működhet ez, hogyha a minnyen, a 10 ember az jelen van a fizikai térben, a zsinagógában. És akkor utána, akik tudnak kapcsolódni, az remek, és elősegítő, hogy bevonjuk őket, de más ilyen mixet nem nagyon látok most egyelőre. Reméljük, hogy hamarabb probléma lesz. Igen.
Nem, én meg csak azt tudom mondani, hogy én meg nem tehetem meg, hogy az online részt leválasztom, mert hogy annyi visszajelzés van, és annyi olyan messenger üzenet, telefon és SMS, akik azt mondják, hogy nekik ez az egyetlen egy kapcsolatuk a közösséggel, és hogy ezt, amikor például nem tudom mikor, mennyi ideje, Heizler András bejelentette, hogy végre újra nyitnak a zsinagógák, és most már a Zoom időszaknak a vége, akkor rémülten hívtak föl, hogy ugye akkor mi nem állunk le. Tehát én is azt gondolom, hogy mint a Pista mondta, hogy valamilyen hibrid rendszer megmarad. Mi ugyanígy nehézséggel találkozunk például a mostani péntek esténként, mert hogy 4 órakor bejön a szombat, pont azért, hogy az embereket el tudjuk érni, és a vallásjogi előírásokat is figyelmet tudjuk tartani, ezért hamarabb kezdünk, és nagyon nehéz is az embereknek, de mégis bekapcsolódnak akár pénteken 3 órakor, és velünk együtt imádkoznak, és énekelnek, és végighallgatják a tanulást. Tehát, hogy ez a mix, azt, hogy élet, az, tehát, hogy megjelenjünk fizikailag és a zsinagógában, én is azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon hiányzik, és nagyon sok embernek kell, de emellett én azt gondolom, hogy mi megmaradunk valamilyen szinten az online térben is emellett.
Most egy kicsit más témát eveznék át, mert hogy én megmondom őszintén, hogy hiába vagyok zsidó, de nem tudom, hogy a rabbikhoz például, mert majd szeretnék még a közösségépítésről beszélni veletek, hogy vannak-e olyan hívek, akik nem tanulásra, meg nem imádkozásra járnak hozzátok, hanem akik ilyen konkrét életvezetési tanácsokat kérnek, meg lelki problémákkal keresnek meg benneteket. Majd utána elmondom, hogy miért kérdeztem ezt. Tehát, hogy ez egy gyakorlat-e, vagy nektek inkább ilyen nagyobb rendezvényszervezői funkciótok van ilyen szempontból?
Hozzám, meg gondolom, hogy a Tomihoz is, de ezt majd ő elmondja, jönnek személyes problémákkal emberek, de én igyekszem, hogy biztos hátteret vagy lehetőséget tudjak nyújtani elsősorban azoknak, akik a közösséghez kapcsolódnak. Mert abban az esetben, ilyenre is volt példa az elmúlt 15 évben, hogyha a közösségen kívülről keresett meg valaki lelki problémával, ott az volt a tapasztalatom, hogy egy más típusú szakembernek a segítségére volt valójában szükség, nem rabbiéra. Az megint más, amikor valaki, aki a közösségbe jár, ismer engem, és a bizalmával megtisztel, és megoszt olyan problémákat, amiről tudunk beszélni, de nem vagyok klinikai pszichológus, és ezt a felelősséget, ezt nem is kívánnám a jövőben sem magamra venni.
Tehát ez még nem olyan, mint egy lelkész, akihez elvileg, vagy nem tudom, hogy a keresztény papoknál ez hogy van, de ott elvileg ez része a gyakorlatnak, hogy a hívek lelkét ápolják valamilyen szinten, de hogy akkor...
De, nem? De, pontosan, de a hívek lelkét, de a hívek zsidóilag az hát tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyakorlók, azaz, akik járnak a közösségbe, ismerem őket, és nem a rabbi titulusnak adnak bizalmat, hanem a személyes ismeretség alapján gondolják azt, hogy tőlem talán érdemes bizonyos kérdésekben tanácsot kérni. Mert aki egyszerűen csak azért jön hozzám, mert ott van a nevem mellett bizonyos esetekben, hogy rabbi, annak tényleg többnyire nem rabbira van szüksége, ez a tapasztalatom.
Tomi,
én egy kicsit tágabb közösséget engedek ahhoz, hogy felvegyék velem a kapcsolatot, és azt gondolom, hogy bárki megkeres, akkor én is próbálom azt az helyes utat, a helyes választ megadni, és van, akinél én is érzem, hogy másra van szüksége, mint a rabira, de tényleg nagyon, tehát attól a pillanatok kezdve, hogy gazdasági és családi nehézségekkel keresnek meg, és továbbtanulás, és különböző tanácsokkal, olyan szintig el tudom én is, ahogy a Pista mondja, hogyha valakihez szorosabb a kapcsolat, akkor könnyebb a választ adni, de azt gondolom, hogy nagyon sokan elvileg csak azért keresnek meg, hogy meghallgassam. És hogyha ezzel tudok segíteni, akkor már ezzel ott vagyok, és igen.
És ez fontos szerintetek abban, hogy valaki közösséget tudjon építeni? Tehát, hogy ez a része a munkának, ez mennyire fontos, vagy sokkal fontosabb az, hogy jók legyenek azok a közös alkalmak, amikor mindenki jelen van.
Szerintem nagyon fontos mind a kettő, tehát ezekre az alkalmaknak a lehető legjobb színvonalú bonyolítására is óriási szükség van, illetve arra is, hogy aki a közösségbe jár, az azt érezze és tudja azt, hogy nem csak feltétlenül a liturgiai jellegű problémáin tudunk segíteni, vagy legalábbis megpróbálni segíteni, hanem számíthat ránk más témában is. Úgyhogy igen, én azt látom, hogy fontos, benne. Én valahogy mindig úgy működtettem a közösségeimet, hogy ezek, ha nem is feltétlenül szoros baráti, de legalább nagyon jó haveri kapcsolat legyen a közösségem belül.
Mármint köztük az emberek között, vagy köztük is?
Lehetőség szerint köztük is, amit természetesen irányítani nem lehet, csak megpróbálni arra fele terelni az embereket, hogy legyenek kíváncsiak egymással, hogy támogassák egymást, hogyha erre egy mód nyílik. Úgyhogy én ezért is általában így a szűkebb közösségnek vagyok a híve, és azt gondolom, hogy azért a szűkebb közösségért kell a lehető legtöbbet megtenni. Túl racionális talán a hozzáállásom, de azt gondolom, hogy x idő van arra, hogy az ember tudjon másokkal törődni, és én azt választottam, hogy ezt a legszűkebb közösségemnek a tagjaira terjeszteném ki. És ez a legszűkebb közösség, hogy ez mit is jelent, ez gyakorlatilag egy olyan 58-ban fő között van azoknak a száma, akik az általam vezetett közösségbe évente legalább mondjuk 20-25 alkalommal megjelentek. Én ezt nevezem a legszűkebb közösségnek, és akkor van persze tágabb közösség is. Az én álmom az a 80-100 fő közötti közösség. Nagyobbat én biztos, hogy nem szeretnék, mert nekem nagyon fontos a közösség működtetéséhez, hogy ismerjem azokat az embereket, akik oda járnak, legalább valamilyen szinten, és ismerjem a problémáikat is, és hogy az egész átlátható legyen számomra.
Azt hittem, hogy Tomi, még válaszolsz te is.
Nem, én is szívesen válaszolok, csak látom, hogy kezd az idő véges.
Jan, állatok is írja? Igen.
Igen.
Akkor viszont még visszakérdeznék István arra, hogyha viszont ekkora közösséget tudsz működtetni, vagy tudtál működtetni, mert azért ez sem kicsi szerintem, akkor mégis mi volt az oka annak, hogy egyrészt úgy léptél ki az Orzse közösségből, hogy még nem tudtad pontosan a jövőt, tehát hogy ha jól értem, akkor azért még elég sok itt a bizonytalanság, hogy miért nem próbáltad meg úgy csinálni, hogy mikor már tudod, hogy hova mész pontosan, akkor hagyod ott el.
Mert nem lehet.
Tessék?
Mert így nem lehet. Ez az egyszerű válasz. Akkor, hogyha az ember egy ilyen lépésre készül, akkor az például azért sem tudja megtenni így ezen a módon, mert ha teljes gőzzel dolgozol egy adott helyen, akkor nem tudsz közben teljes gőzzel szervezni egy másikat. Ez Ez viszonylag egyszerű, és hogyha megvannak egy adott helynek a problémái és a feladatai, akkor azt nem lehet, meg szerintem egy meglehetősen cinikus dolog is lenne, hogy még fizikai értelemben ott vagyok egy adott közösségen belül, de közben pedig lelkileg már egy másikat, és nem csak lelkileg, hanem gyakorlatilag is egy másikat készítek elő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csak így lehet dolgokat lezárni.
Jó, na, amit akartam még kérdezni tőletek, hogy meg amiért ezt a lelki részét is kérdeztem, hogy egyszerűen, amikor a Köves Lomóval beszélgettem egy interjún, akkor azt mondta, hogy hitelesség kell ahhoz, hogy valaki közösséget tudjon építeni, és hogy szerinte ez a hitelesség az, ami sok zsinagógában hiányzik Magyarországon, és ezért nem járnak az emberek, vagy ezért nem kapcsolódnak a zsidók a zsinagógákhoz, hogy mennyire értetek egyet ezzel az állítással, illetve szerintetek mennyire van probléma általában a zsinagógába járással, és mi az, ami ezen segíthetne esetleg, hogy többen kötődjenek a zsinagógákhoz. Ez most így három kérdés volt egyszerre.
Tomi?
Akkor én még visszatérnék az előző kérdésedre, az egyén és a közösséghez. Csak
azért... De nem, ez nagyon fontos, tehát, hogy ezt ne úsztátok meg ezt a kérdést.
Tehát, hogy az egyén és a közösségnek a kapcsolata, én csak azt egy olyan érdekességeket tudok elmondani, hogy minden egyes közösségi tag, vagy hívő, vagy zsidó embernek más és más a kapcsolata a zsinagógához, a közösségünkhez. Ez úgy tudom csak ábrázolni, hogy például egy Jom Kippuri istentiszteleten van, akinek nagyon fontos, hogy lejöjjön a bejövetelére, kolnidrére ott legyen, van, akinek nagyon fontos az, hogy a rabbi áldása fontos, van, akinek az ovinum, alkinum meghallgatása nagyon fontos, van, akinek a kántor hangja nagyon fontos, és van, aki vagy a bejövetelekor nem jön el, hanem csak a kimenetelekor, a bőt végén. Tehát, hogy ezzel csak azt tudom elmondani, hogy amit a Pista is mondott, hogy nagyon minden egyes embernek más és más a kapcsolata a közösséggel, és ezeket az egyén kis csoportokat kell összefogni, és ebből áll össze szerintem a nagy közösség, mert hogy mindenki egyénileg más, hogy kötődik a zsidósághoz, amivel a közösséghez. És azt gondolom, hogy ennek az egységét kell megtalálni, és azért szép és jó, hogyha fogadjuk, vagy tehát, hogy nyitottak vagyunk mindenki iránt, mert hogy igenis más, mindenkinek mást jelent egy közösséghez tartozni, és oda kötődni.
Jó, és akkor ezzel részben valamennyire válaszoltál a mostani kérdésre is, de csak nagyon részben, úgyhogy arra is azért válaszoljatok, Léci, még.
Pista, mindig te kezded, Pista.
Én azt nem tudom pontosan megmondani, hogy ki mit ért hitelesség alatt, de ez biztos, hogy egy olyan fontos fogalom, amit nagyon-nagyon sokszor szoktak használni az emberek, és talán mindenkinek van egy egyéni viszonya ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy átlagosan nagyon kevesen vannak a magyarországi zsinagógákban, hanem vannak olyan zsinagógák, ahol megfelelő létszámú ember van, és van olyan, ahol nem megfelelő létszámú ember van. Az egészen biztos, hogy így elment egy olyan korosztály, ahol nagyobb számban jártak az emberek a zsinagógába, és azokat pont kimaradt egy nemzedék, tehát a mai ilyen 50 és 70 év közöttiek, azok gyakorlatilag nem őrült nagy zsinagóga látogatók, érthető okból, és egyrészt közülük kell megpróbálni több embert megszólítani, másrészt természetesen a náluk fiatalabbakat, ahol viszont az eseteknek a döntő hányadában az otthonról hozott zsidó képzettség az kimarad, de még mondjuk az a szintje is, hogy nagyon sokan nem tudják a héber betűket felismerni, nem tudnak olvasni. Tehát szerintem most egyszerűen egy olyan hosszú távú alapozás zajlik a működő közösségeinkben, az összesben egyébként és az irányzattól független, amit talán lehetővé teszi majd, hogy egy olyan 10-20 év múlva többen legyenek azok, akik nem csak a zsinagógába járnak, hanem mondjuk egy megalapozottabb tudás birtokában teszik mindezt.
Én azt tudom mondani, hogy az életemet, tehát a rabinikus életemet, az egész folyamatát nem egy ilyen túlzottan belegondoló és úgy élem meg, hogy akkor előre kitalálom, hogy hogyan és miképpen kell ezeket véghez vinni, hanem jönnek a dolgok. És hogyha maga belülről jönnek, és őszintén, akkor azt gondolom, hogy az a hitelességnek a mértékadója, hogyha az embereket látjuk, hogy igenis valamelyik közösséghez, valamelyik zsinagógához, valamelyik rabbihoz kötődnek, akkor oda fognak menni, és mennek.
Szeretettel köszöntöm Kis Henriettet, a Rumbach utcai zsinagóga igazgatóját, mondhatom így, és Tordai Bencét, a Hub vezetőjét a Kibic műsorában, és arról fogunk beszélgetni most két dologról ebben a fél órában, hogy egyrészt a Mozaik Hub átköltözött a Rumbachba, és ennek a részleteire lennék majd kíváncsi, illetve arra, hogy áll most a Rumbach projekt, mikor várható a nyitás, és egyáltalán milyen tervek vannak most ezzel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem kezdjük akkor először a Mozaik Hubnak a költözésével, mert itt még a képen hátul láthatóak az összerakott székek, amik nem biztos, hogy ezért vannak, de minden esetre ez még egy nagyon alakuló új szituáció. Bence, úgy tudom, hogy múlt héten zajlott le ez a költözés.
Ja, most már két hete lesz, de valóban még új és friss az élmény. És igen, többek között ezért vannak is mögöttünk halomban a székek, és hogyha még itt körbe mutatnánk a kamerát, nem teszünk meg egy kicsit rendetlenség van, akkor még látszódna, hogy ez egy friss fejlemény. És valóban átköltözött a Mozaik Zsidó Közösségi Hub 5 év működés után. Egy új fejezetet nyitottunk a Hub életében, és új fejezetet nyitottunk a JDC és a Mozihisz életében is, és a két szervezet közötti együttműködésekben.
Ez mit jelent? Miért volt szükség erre a költözésre, és mi ez az új fejezet, amiről beszélsz? Igen?
A Hubnak az indulásától kezdve ez így fontos része volt a missziójának, hogy egyrészt a mazsihisszel, és másrészt pedig minden zsidóközösségi szereplővel, szervezett zsidóközösségnek valamennyi szereplőjével, alakítójával kapcsolatokat építsen ki, és azon túl, hogy kiépítse ezeket a kapcsolatokat, köztük is elősegítse és facilitálja ezeket, mint elsősorban a civil szervezetek és az intézményrendszer kapcsolatára kell gondolni. És ennek itt több kézzelfogható lépést is próbáltunk ebbe az irányba tenni, megtettünk is, így az évek folyamán. Arra törekedtünk, hogy jobb legyen a kapcsolat, legyen több párbeszéd, a zsidóközösségi civil szervezetek és az intézményrendszer, vagy mazsihisz intézményrendszere között legyenek közös gondolkodások, és adott esetben akár közös cselekvés is. És amikor azt mondjuk, hogy új fejezet, akkor azt látjuk, hogy ezek a törekvések jutottak most egy újabb szintre, és így tud elindulni egy újabb fejezet, immáron még közelebb és még jobban rálátva, ismerve a egymás munkájára, talán még jobb együttműködéseknek tud ez megalapozni. Tehát a költözés az egyrészt egy fizikai költözés, ugyanakkor van egy szimbolikus jelentősége is, hiszen ennek az épületnek fenntartója a mazsihisz, ami azt jelenti, hogy a mazsihisz történetében először, és ez azt gondolom egy történelmi pillanat, amikor a civil szervezetnek biztosít állandó helyszínt, infrastruktúrát, ezzel is hozzájárulva a civil szervezetek fenntarthatóságához. Tehát amikor a Hubbal van egy együttműködés, az azt is jelenti, hogy a Hubban dolgozó és a Hubbal dolgozó zsidóközösségi civil szervezetekkel van egy együttműködés, ez, Ez jelen pillanatban 15 szervezet és további 8 új kezdeményezés, amik mind a zsidó közösségben jönnek, ami azt gondolom, hogy nem kevés.
És ez konkrét, igen?
Másrésztről pedig azért ez egy nagyon fontos dolog, hogyha ugyanezt a lépést megnézzük a Mazsi Hisz és a Rubach oldaláról, hiszen azért itt két, bármennyire is összetartozó, de mégis két külön aspektusról van szó. Ugye a Mazsi Hisz, ami deklaráltan kimondta évekkel ezelőtt, hogy egy változó világra nyitott zsidó közösségként kíván jelen lenni, ennek igenis része, hogy találjon nem csak informális kapcsolódási pontokat azzal a világgal és azzal a közösséggel, akinek a hivatalos zsidó közösségek kíván lenni. Ez valóban, ahogy a Bence is elmondta, ez elsősorban is nagyon kitüntetetten a civil szervezetek felé is egy nagyon komoly gesztus, viszont a Rumbach az azért érdekes szempont ebből a mérföldkő szempontjából, mert hogy a háznak van egy nagyon fontos alapértéke, méghozzá ez a bizonyos együttélés alapérték, ami kimondottan a zsidó és a nem zsidó identitások együttélését kívánja felmutatni, és az, hogy egy olyan szervezetnek biztosít működést a házban, aki önmagában ezt az értéket már felmutatja, és megmutatja azt, hogy hogyan lehet zsidó értékek mentén zsidó és nem zsidó identitás együttélését megvalósítani, ez abszolút ennek a két gondolatnak az összefonódását jelenti.
De melyik szervezetek mutatják fel ezt a zsidó és nem zsidó együttélést? Mikre? Tehát a HÁB-nak melyik szervezeteire gondolsz, hogy...
Vagy erre... Mondhatnám mindegyik, mert hogy megjelenik strukturálisan, és elnézést, hogy itt pont a Bencének a körét mondom, tehát hogy megjelenik strukturálisan, és hiszen a HÁB fogad olyan szervezeteket, akik alapvetően nem zsidó civil szervezetek. Itt most gondolok például az adománytaxira, ami egy nem kifejezetten zsidó civil szervezetnek minősül.
Igen, és azt tudtam.
És értékeiben viszont igen. És itt jön egy másik fontos dolog, és itt mondok egy másik civil szervezetet, például a Haver Alapítványt, vagy a Centrópa Alapítványt, akik viszont olyan programokat indítanak el, alapvetően nagyon erősen a zsidó közösség értékeiből és identitásrendszeréből kiindulva, amelyek viszont célközönségében a nem zsidó közönség számára készülnek, az informális oktatási programok és hasonló. Tehát, hogy ez már egy olyan nagyon fontos tevékenység és kötődés, ami miatt abszolút a Rubach felső szintje érezte az, hogy ide szükség van egy ilyen kezdeményezésre.
Bence, te még akartál ehhez valamit hozzátenni?
Ez egyébként igen, még akár hozzá is tehetjük, hogy ha belegondolunk, hogy az a szakmai fejlesztési munka, ami a HÁB-ban történik, civil szervezetek, civil kezdeményezések felé, itt egy része ezeknek a lehetőségeknek ez nyitva áll, hogy nem csak zsidó közösségi civil szervezetek számára. Például a legjobb példa azok a HÁB-ban történő non-profit management képzések, ahol hétről hétre 10-15 magyarországi civil szervezet van jelen mondjuk ezeken a képzéseken, az ő szakembereik, munkatársaik, akik többek között a háttag zsidó közösségi civil szervezetekkel is együtt ülnek ezeken a képzéseken. Elindulnak közös gondolkodások, akár egyeztetések, látunk már olyat is, hogy egy közös projekt nőtt ki, csak csupán abból, hogy létrejöttek ezek az interakciók. Uh-huh. Úgyhogy munkájának ez egy ilyen, talán ilyen extra hozzáadott értéke még.
Most az jutott eszembe, hogy nem olyan régen csináltam interjút a Bálint házzal, illetve a Keresei Marcellal és Fritz Zsuzsával is, és hogy ők is kiemelték, hogy a következő éveknek a célkitűzése az nagy részben az lesz, hogy a többségi társadalom és a zsidó közösség közötti kapcsolatot erősítsék, illetve hogy azt a fajta értéket, kapacitást, ami van a Bálint házban, vagy a zsidó közösségen belül, ezt hogyan lehet a többségi társadalomnak a hasznára is fordítani. Úgyhogy igazából az a kérdésem, hogy ezek ilyen teljesen függetlenül létező gondolatok, mondjuk így a Mazsi Hisz, Rumbach, Mozaik Hub és a Bálint Házban, vagy pedig ez valami olyan irány, amit valamiért mindannyian fontosnak tartotok, vagy akár egyeztettek is róla, hogy ez egy fontos iránya lehet az integrációnak. És egyáltalán miért olyan fontos, miért nem elég csak kizárólag azzal foglalkozni, mi van a zsidó közösségen belül?
Szerintem én azt mondanám, hogy inkább ezek a tevékenységek összeértek. Ugye a legnagyobb utat, az szerintem ebből a most, amit te felsoroltál, három szervezet részéről, azt a Mazsi Hisz tette meg, mert azért egy egyházi gondolatban az, hogy megjelenjen egy egyház részéről, hogy deklaráltan kíván jelen lenni társadalmi tevékenységek segítőjeként, azért ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. A gondolat szerintem pedig egyrésztről jöhet a tevékenységekből is, másrésztről pedig, ami nekem ennél sokkal fontosabb, és ez csak most hagyd mondjak egy ilyen nagyon egyszerű példát, addig, amíg egy olyan társadalomban élünk, ahol nem egyértelmű, hogy a december hónap közelettével legalább két ünnepet is ünnepelünk egy közösségben, az egyik ugye a karácsony, a másik pedig a Hanuka, és amíg ez nem mondjuk a maga természetességében van jelen egy óvodában, egy iskolában és egy gimnáziumban is akár, addig nekünk ez igenis feladatunk. Tehát azt nem lehet azt mondani, hogy a zsidó hagyomány az elzártan egy szigeten, nem összekapcsolódva a többségi társadalomnak a szöveteivel legyen jelen. Mert hogyha ezt tesszük, akkor pontosan tudjuk, hogy a többségi társadalomban pedig azokat a reakciókat fogjuk erősíteni, ami utána nagyon sokszor antiszemita megnyilvánulásokhoz vezet. Tehát szerintem sokkal inkább egy minden szervezet részéről egy ilyen nagyon-nagyon természetes reakció az, hogy úgy tudok jelen lenni valahol, hogyha azzal a közösséggel nekem szerves kapcsolatom van, és ez a szerves kapcsolat pedig kiépít egy olyan kölcsönös elfogadást, hogy ez természetesen is váljon.
Én még annyit tennék hozzá, hogy természetesen van közös gondolkodás erről, és szerintem a szocializáció, vagy a közösségnek az a része, ahol ezek a gondolatok igazából szárba tudnak szökkenni, azért azok nagyjából hasonlók, itt azért van egy-két találkozási pont, akár a Bálintházzal, akár mondjuk más intézményekkel, vagy szervezetekkel, akár személyes kapcsolódási pontok, tehát hogy természetesen van erről közös gondolkodás. Ugyanakkor a másik része a dolognak, hogy szerintem, hogyha értékszintjén nézzük, akkor tényleg elég sok minden olyan értéket tudunk megfogalmazni, amik nem feltétlenül arról, nem csak a zsidó közösségről szólnak, hanem sok inkább a zsidó közösség szerepéről, vagy a szerepünkről a többségi társadalom felé, olyan csoportok felé, amik mondjuk amiket diszkriminációért, vagy olyan csoportok, amik a szociálisan mondjuk a perifériára szorultak, az ezzel való foglalkozás az abszolút hagyományos zsidó érték, és vannak azok a szervezetek, és egyre több, és ezt jól látni, hogy ez már a Mazsi Hiszben is megfogalmazódott, és folyamatosan erősödik, akik foglalkoznak ezekkel az aspektusaival a zsidó közösségi létnek. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen 21. századi megközelítés, ahol természetesen fontos része az identitásnak a zsidóság, vagy a zsidó közösséghez tartozás, de az identitásnak sok más része is van, és ezek összeegyeztethetők. Sőt, össze is kell.
És mennyire érzitek azt, hogy van egy olyan fajta vád a zsidó közösséggel szemben, hogy tehát, hogy ebből is nőhetettek ki például ez az igény, amit én is teljesen jónak, meg jósnak tartok, de hogy mennyire fogalmazódik meg olyan vád a zsidó közösséggel szemben, hogy nekik igazából mindenük megvan, azért nekik azért van pénzük mindenre, és azt csak saját magukra költik, és akkor, hogy ezt a képet is kell igazából egy ellensúlyozni, azzal, hogy másokkal összefogni, és más kisebbségeknek is segíteni.
Hát ez, amit
még attól független, hogy ez igaz-e vagy sem, most ez egy másik kérdés.
Ugye ez egy, amit most megfogalmaztál, ugye ez már tudjuk, hogy a 20-as, 30-as években a zsidó ellenes propagandának egy nagyon komoly érve volt. Ugye ennek elképesztő mennyiségű vizuális megjelenése is volt annak idején újságokban, karikatúrák és egyebek formájában. És most ne is menjünk el a karvajtőke fogalomig, ugye, ami a mai napig élő fogalom a magyar társadalomban. Tehát, hogy valóban ezt, ha ezt valaki ezt a kérdést felteszi, akkor már azt hiszem, nekünk biztos, hogy dolgunk van. Mert az a bizonyos van, és ugye ennek például a Rumbach egy nagyon-nagyon jó példája, az annak idején valóban magán felajánlásokból létrejött érték. Ugye a Rumbachnak pontosan tudjuk, hogy az utolsó padjának a polírozását is magánszemély felajánlásából végezték el. De, és itt van egy nagyon-nagyon fontos, hogy ennek a közösségnek a tevékenysége akkor sem állt meg egy zsinagóga felépítésénél. Tehát azok láthatatlan tevékenységek, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amikor egy zsidó ember alapítványt tesz egy olyan iskolában, ahol nem zsidó gyerekek is tanítanak, és azt mondja, hogy a szegény diákok közül mindig egy zsidó és mindig egy nem zsidó gyerek az ő pénzén tanuljon abba az iskolába. És ez egy fontos dolog, hogy oda tegye, hogy egy nem zsidó gyerek is. Tehát ezek a gesztusok, amelyek létező gesztusok voltak már a régmúltban is, és mindig megvoltak, hiszen a cödokó, az adományozás az egy mindig kötelező penzum volt egy zsidó ember számára, és ott nem volt a célközönség, tehát hogy kinek adom, abban soha nem volt mondjuk úgy, hogy diszkrimináció másokkal szemben. Tehát, hogy ezeket az úgynevezett láthatatlan tevékenységeket, igenis nagyon fontos a mostani 21. századi térben, ahol a láthatóság elsődleges szempont, ugyanígy láthatóvá tenni. És ha ezt nem tennénk meg, hogyha ennek nem tennénk valamilyen módon igen jelentős teret a mi tevékenységünkben, akkor ezzel, amit most elmondtál érvet, tulajdonképpen nem tudnánk semmilyen módon vitapartner lenni. És egy nagyon fontos dolog, hogy amikor te ezt kimondtad, ugye akkor bennem rögtön egy ilyen gyomorgörcs volt, hogy ezzel hogyan lehet vitatkozni. Azt hiszem pontosan, hogy ezek azok a mondatok, amivel szemben egy dologgal lehet vitatkozni, méghozzá a tevékenységgel, a látható tevékenységgel.
Igen, én is, nekem ami eszembe jutott, az a felelősség, meg a felelősségvállalásnak a kérdése, és hogyha az általad említett sztereotípia, amivel szemben persze sok mindent fel lehet hozni, mondjuk a haver alapítványonként és oktatói megkérdezitek, akkor biztos sok példát tudnak hozni, hogy hogyan lehet mondjuk egy ilyen sztereotípiára reagálni. Ugyanakkor, hogyha azt látjuk és körbenézünk a saját köreinkben, ahol tényleg van lehetőségünk, és van mondjuk mozgásterünk arra, hogy tegyünk másokért is, akkor azt gondolom, hogy ez abszolút a felelősségünk része, és nagyon sok mindenki, zsidó közösségi tagok szerintem tesznek, és vállalnak felelősséget, talán még többet is a zsidó közösségen kívül, mint a zsidó közösségen belül. Szerintem az a kérdés, hogy tudunk-e olyan lehetőséget teremteni, ahol ez együtt történik, és mégis az egyéni cselekvés az valamilyen ilyen kollektívé tud összeállni, mert akkor az sokkal látványosabb is lesz egyrészt, sokkal hatásosabb is.
Hát most erre egyébként jó példa, tudom, hogy több szervezetnek is van ilyen tevékenysége, de az általatok említett adománytaxi, amit én azt hittem, hogy ez egy zsidó szervezet, vagy nem tudom, hogy akkor ezt így rosszul tudom-e, de minden esetre kívülről nekem ez úgy látszik, hogy ez egy abszolút sikeres példája annak, hogy egy zsidó közösségi kezdeményezés az hogyan tud rendszeresen médiában sikeresen megjelenni, valódi komoly adományokat összeszedni, és olyan régiókba eljuttatni rászorulóknak. Aztán volt ruha is, most van az ágy kampányuk, már nem először, tehát hogy egy csomó olyan dologgal segítenek, ami tényleg kézzel fogható, és hát úgy kívülről nekem úgy tűnik, hogy ez az egyik legsikeresebb projekt is, nem?
Igen, abszolút, szóval láthatóság szempontjából az egyik legprofibb szervezet szerintem a zsidó közösségben, és természetesen hatás, meg tevékenység és eredmény szempontjából is, amit mondasz, abszolút.
Ja, tényleg volt a szemétszedési akciók is, tehát hogy ez is egy olyan, hogy a budapesti...
Igen, amivel nagyon sok minden, egyrészt sok mindenkit a zsidó közösségen belül is meg tud mozgatni, de egyértelműen a missziója, a céljai azon túlmutatnak. És akkor itt feljön ez a kérdés, hogy akkor az adománytaxik például mondjuk zsidó közösségi civil szervezetnek vegyük el, ami szerintem egy abszolút egy ilyen 21. századi kérdés, ahol az szerintem az önmeghatározásnak, akár csak egyéni szinten, akár egy ilyen szervezeti szinten is szerintem az önmeghatározásnak van egy nagy jelentősége. Mi a HUB-ban és általában a JDC is, nemzetközileg is úgy dolgozik szervezetekkel, akik önmeghatározások szerint zsidó közösségi szervezetek, vagy zsidó közösségi civil szervezetek, mi ezt elfogadjuk, és amikor ennek konkrétan itt mondjuk ebben az esetben nagyon konkrétan lehet látni a beágyazottságát, akár ha megnézzük a szervezet az önkénteseit, a kapcsolódásokat a különböző intézményekhez, például akár a Mazsizhez, jó kapcsolatait más zsidó közösségi civil szervezetekkel. Ez egy szervezet, amelyik folyamatosan azért odafigyel arra, és fontos része a munkájának, hogy legyenek kapcsolatok, akár mondjuk olyanra gondolni, amikor rabbikkal utaztak adományokat osztani, akár amikor a zsidó ifjúsági szervezetekkel. Tehát ez folyamatosan része, ettől függetlenül maga a tevékenység és a célok azok, ami a segítő munka, az túlmegy a közösségen. De én abszolút, hogyha az szakmai és személyes véleményemet is kérdezed, akkor szerintem ez egy zsidó közösségi civil szervezet.
Jó, akkor most meséljetek még egy picit, légy szíves, arról, hogy milyen lehetőségek várnak a HUB-ra a Rumbachon belül, mit jelent az, hogy most beköltöztetek, mit fogtok tudni csinálni, mi az, ami más lesz, mint amikor a Ferenciek terén voltatok?
Hát az egyik, szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy a fizika, tehát hogy az a fizikailag is a közelebb kerülés azért egy jóval szorosabb kapcsolatot jelent. Tehát az, hogy egy szervezetnek nem kell külön mondjuk erőfeszítést tenni ahhoz, hogy kapcsolatban tudjon lenni egy segítő társszervezettel, ez már önmagában egy óriási nagy segítség. A Rumbach számára pedig főleg azért, mert hogy itt most, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy egészen különleges helyzetbe kerültünk. A Covid miatt mi a Rumbach az tulajdonképpen úgy fog megnyitni, hogy nem fog tudni megnyitni, hiszen a széles közönség számára hiába lesz készen a ház, nem fogjuk tudni kitárni a kaput, mert addig, amíg a fertőzés ilyen léptékű körülöttünk, addig nem tehet az embereket annak, hogy itt egy gózpont kialakuljon. Tehát ennek a háznak szinte most az első időszakban az egyetlen egy élő lelke, az maga az itt dolgozó HUB lesz. Valóban nem leszünk képesek arra, hogy a Covid után felélegezve induljon a ház. Tehát hogy az egyik nagyon fontos, hogy itt egy folyamatos napi tevékenység lesz a házban, ami egy élő eleven házát teszi az amúgy célközönségében, a turisztikára és a rendezvények célközönségére koncentráló házat. Tehát ez lesz az a, mondjuk úgy, hogy terület, ahol valóban a közösségi élet fog folyni.
Jó, de akkor egy picit így konkrétabban még tudtok erre mondani, vagy Bence akár te, hogy programokat fogtok ott szervezni, használhatjátok-e a közösségi teret, nem kell villanyszámlát fizetni, vagy szóval mi az, ami azon túl, hogy fizikailag ott vagytok, az egy pluszt hoz. Vagy ott vagyunk, mert elvileg a kivisz is ott van.
Így van, így van. Mint csatlakozó, mozaikám csatlakozó tag, abszolút. Kezdem az operatív részéről, mert ezek voltak az utolsó kérdései. Valóban bérleti díjat nem kell fizetnie a JDC-nek, ugye, amelyik a Mosaic Hub program fenntartója. A JDC fizet egy hozzájárulást a Magihisznek, ami nem bérleti díj. Ez azt jelenti, hogy azt természetesen a szervezetek sem fizetnek, a szervezetek ingyen kapják ezt a lehetőséget. A hábnak a működése az továbbra is ugyanúgy folytatódik, tehát hogy a tevékenység szinten ugyanaz, amit a korábbi években megszokott szakmai fejlesztési munka, ami részben mentorálás, konzultáció, részben tréningek, részben pedig egyéb ilyen szakmai jellegű találkozók, ezek továbbra is a hábnak a prioritásai, ezek nem változnak. Ami változik szerintem, az, ahogy a Henny is említette, az abszolút ezzel a közeledéssel kapcsolatos. Tulajdonképpen ez az együttműködés, és az, hogy itt vagyunk, az én úgy látom, hogy megteremti így az alapjait, meg a feltételeit annak, hogy később jobb együttműködések tudjanak létrejönni a civil szervezetek és a Magihisz között. Kérdezted, hogy ezek mikre kell gondolni. Egyrészt azt gondolom, hogy közös projektekre, erre korábban is voltak egyébként elszórva példák, egyébként sikeres közös projektek, akár háptagok, akár az említett háptagok és a Magihisz között. Szerintem ebből egyértelműen több lehet a jövőben. De azt gondolom, hogy ezen túl is megnyílnak új csatornák, ahol közösen lehet gondolkodni a közösségről. Minden szereplő nyilván azért van, és azért határozza meg a saját létezésének az értelmét, mint szervezet, hogy a közösségért tegyen. Ezt jelen pillanatban különbözőképpen tesszük és képzeljük el. Valószínűleg ez a jövőben is így lesz, de észre fogjuk tudni venni, hogy mennyi kapcsolódási pont van. És a közösségnek az igényeire valószínűleg sokkal jobban fogunk tudni közös válaszokat adni. Hát mindenféleképpen egy közös gondolkodással kezdődik, sőt, akár bizonyos esetben akár megismeréssel, mert azért tudjuk, hogy ez a két világ néha párhuzamosan működött a múltban. Tehát néha tényleg megismeréssel fog kezdődni, majd közös gondolkodással, és a cél az, hogy legyenek közös cselekvések is. Ennek a partnere most
a ház, így van.
Jó, akkor az utolsó kérdésem az lenne, Henny, elsősorban hozzád. Igen, elmászott a nap.
Képzeld el.
hogy említetted, hogy nem tud megnyílni a ház a nagy közönség előtt, hogy akkor pontosan most mi várható, hogy mikor nyílik meg mikor lesz vége a munkálatoknak, mikor van egy hivatalos megnyitó. Erre akkor gondolom ez egy zárt körű lesz-e, vagy sem, és hogy mik a tervek, hogy mégis hogyan tudtok azzal kalkulálni, hogy mikor nyílhat meg majd mégiscsak a nagy közönség előtt.
Hát mondom, most kedden volt egy nagyon komoly megbeszélés mind a Magihisz vezetőségével, mind pedig a krízismenedzsmenttel, és azért mondtam, hogy itt kétfelé válik maga most már a projekt. A Rumbach kivitelezése, úgy, ahogy ezt a támogatási szerződést kéri, december 31-én be fog fejeződni. Tehát nincs semmi akadálya annak, hogy ezt a házat azt mondjuk, hogy készen van. Ez beleértve már a múzeumi tartalmat és mindent, amit ennek a háznak tudnia kell. Viszont a krízismenedzsment is jelezte, hogy egyrésztről mindannyian látjuk a statisztikákat napról napra, másrésztről tudjuk, hogy az előrejelzések azok nem a járványügyi helyzetnek a javulását fogják jelenteni. Harmadrésztről pedig még a nagyon sokáig életben tartottuk azt a lehetőséget, hogy legalább a rendezvényteret meg tudjuk nyitni a nagy közönség számára. ehhez még programokkal is készültünk, és most az a szomorú rész van, amikor sajnos azt kell mondanunk a partnereink számára, hogy minden, amit idáig megbeszéltünk, fennáll, és minden, amit mi szeretnénk velük megvalósítani, létezik, de ezt el kell halasztanunk jövő tavaszra. Tehát a fizikai megnyitás megnyitóval és mindennel együtt biztos, hogy jövő tavaszra fog átkerülni, de azt se szerettük volna, és ez volt a mi csapatunknak az egyik legnagyobb munkája, hogy legalább ezt a javaslatot előkészítse, hogy ha készen van a ház, akkor egy kis ízelítőt ne tudjunk adni a külvilág számára, és habár a hivatalos megnyitó nem lesz meg, habár a látogatókat nem tudjuk fogadni, de egy nagyon-nagyon különleges bejárási lehetőséget fogunk biztosítani virtuálisan, különböző kisfilmek segítségével, amivel a ház egy kicsit mégis mindenki számára meg fog nyílni.
Uh-huh. És akkor ez a decemberi megnyitó se lesz?
Nem, biztos, nem. Hogy nem. És olyan, és ebben a különben el kell mondanom, hogy a Mazsihisz egy egészen egyedülálló módon működött végig a COVID-járvány alatt, tehát sokkal szigorúbban járt el a saját közösségi tereiben, mint a többségi társadalom a saját tereiben. Tehát ugye nálunk tulajdonképpen ugye a Mazsihiszen belül tavasz óta nem volt istentisztelet, mármint fizikai istentisztelet a zsinagógákban. Ugye egy rövid időre nyáron kinyíltak a zsinagógák, aminek nagyon örültünk, de ellentétben a kinti helyzettel a zsinagógákban mi fenntartottuk azokat a protokollokat, amit a tavasszal maga a krízis helyzet minden máshol előírt, tehát ugye a távolságtartása, készfertőtlenítés, a maszk használat, ez megvolt a zsinagógákban, és amikor újra a vírus erőteljesebbé vált, akkor a zsinagógák újra bezártak. És mi nem szerettük volna azt lévén, hogy ez a zsinagóga nem csak rendezvénytér és múzeum lesz, hanem zsinagóga is, hogy úgy nyíljon meg a ház, hogy az egyik legfontosabb funkciója az tulajdonképpen hivatalosan nem is működik. Ekközben pedig rendezvénytérként mi valamilyen módon ezt megnyitjuk. Ez egy olyan ellentmondás lett volna, ezt szakmailag és egyéb okok miatt sem tartottuk volna szerencsésnek, másrésztről pedig ez mégiscsak ennek a közösségnek a tere, tehát az a szabály, ami a közösség minden egyes helységében él, az ebben a házban is muszáj, hogy éljen, úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy a rumba hasonlóan a Mazsihisz más intézményeihez azt a legszigorúbb protokollt fogja követni.
És akkor jövő tavasszal mikor? Március vagy május? Mi a terv?
A lelkem az azt mondja neked, hogy március 1 persze. Tehát, hogy ne. De természetesen ez a dátum akkor lesz végleges, amikor a krízismenedzsment azt fogja mondani, hogy igen, most már ilyen és ilyen körülmények között indulhatunk. Tehát a startpisztoly innentől kezdve a krízismenedzsmentünk kezében van.
Jó, és akkor a kisfilmre mikor számítsunk? Mit arról tudtok esetleg valamit, hogy akkor mikor? És hol lesz elérhető ez a kisfilm?
Hozzátokat mondani, de azt mindenkinek mondhatom, hogy a sötét és komor hosszú téli napok, azok egy kicsit fényesebbek lesznek.
És akkor, ahogy a műsor elején ígértem, híreket mondunk a podcast végén. Az elmúlt hét legfontosabb hírei közül azt hiszem senkinek számára nem meglepő, hogyha azt emelem ki elsőként, hogy Joe Biden lett az Amerikai Egyesült Államok új elnöke, bár Donald Trump még próbálja ezt az eredményt megtámadni. A Joe Biden személyén kívül, ami elég nagy kérdéseket vet fel az Izrael és a zsidó közösség szempontjából. külön érdekesség, hogy az alelnöke, aki az első női alelnöke Amerikának, Kamala Harrisnek zsidó férje van, és itt meg lehet jegyezni azt, hogy még ilyen magas pozícióban nem volt egyetlen egy zsidó személy sem Amerikában. A másik nagyon fontos dolog, ami történik, vagy történt a héten, hogy egyre közelebb látszik kerülni az a pillanat, amikor az oltás, a koronavírus elleni oltás megérkezhet világszerte. Először az amerikai Pfizer jelentette be, hogy nagyon jó eredményeket ért el egy oltóanyaggal, illetve utána az oroszok is bejelentkeztek, hogy az ő oltóanyaguk állítólag még annál is hatékonyabb, mint amit az amerikaiak találtak. Az amerikaiaké állítólag 90%-os, az oroszoké 92%-os hatékonysággal rendelkeznek. Hogyha félretesszük egy kicsit a politikai szimpátiát, érdekes megjegyezni, hogy az izraeli Hadassza Egyetem is kapcsolatban van az oroszokkal, és ők is elismerték, hogy ennek az oltásnak elég jó a minősége. Ami itt a veszély lehet ennek az oltásnak az esetében, hogy a szakértők szerint viszonylag kicsi mintán végezték el, egy 16 ezer fős mintán végezték el a teszteket, és most a harmadik szakaszban, a tesztelésnek a harmadik szakaszában fogják kipróbálni majd egy nagyobb táboron 40 ezer főn. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Kutatók még arra hívják fel a figyelmet, hogy nem azzal van a probléma az orosz vakcinánál, hogy ott nincsenek megfelelő szakemberek, hanem attól lehet csak tartani, hogy a politikai nyomásra kénytelenek hamarabb produkálni eredményt, mint ahogy ezt valójában el tudnák érni. Ezt cáfolja egy kicsit, vagy teszi megnyugtatóbbá talán az, hogy az izraeli Hadassza Egyetem is elismerően nyilatkozott erről az oltásról, amely egyébként az első minták elvileg már a jövő héten megérkezhetnek Magyarországra is, és a Magyarország több gyártóval is tárgyal, de az oroszokkal mindenképpen meg fognak állapodni arról, hogy átvesznek valamennyi oltást a magyar lakosság számára. Izraelből mondanám a következő hírt. Mostantól együtt nyugodhatnak elesett nem zsidó és zsidó katonák az izraeli katonai temetőkben. Ez egy nagyon érdekes fejlemény, ugyanis a vallási törvények eddig annyira szigorúak voltak Izraelben, hogy ez nem volt lehetséges. A nem zsidó katonákat, akik ugyanúgy Izraelért haltak meg, 2 méter távolságra temették el a zsidó társaiktól, és ezen változtatott most az izraeli Védelmi Minisztérium új rendelete. Szintén eheti hír, illetve múlt hét szombaton történt, hogy napjaink egyik legfontosabb zsidó gondolkodója, Lord Jonathan Sacks, Nagy-Britannia főrabbija 72 éves korában elhunyt. Ő volt napjaink egyik legfontosabb és legismertebb zsidó gondolkodója, és munkásságát világszerte nagy elismerésre veszte. Keleti Ágnesről szóló könyv jelent meg, közelgő 100. születésnapja alkalmából. A könyv címe Keleti 100, mert szeretek élni, és a világ legidősebb olimpiai bajnokának, Keleti Ágnes tornásznak az életéről szól a könyv, és a szerző szándéka szerint az ötszörös olimpiai bajnok jövő januári 100. születésnapját ezzel fogja majd ünnepelni. Ezen a héten volt a Kristály éjszaka 82. évfordulója, amikor Németországban és Ausztriában országszerte zsinagógákat gyújtottak föl. Idén az életmenete egy nagyszabású eseményt szervezett erre az alkalomra, amikor azt arra kérték a világ minden táján iskolákat, civil szervezeteket, zsidókat és nem zsidókat egyaránt, hogy gyújtsanak gyertyát ennek a napnak az emlékére, és így ezt az eseményt szerették volna egyfajta vallásközi eseményé is tenni. Szintén a Kristály éjszaka alkalmából zsidó és muszlim motorosok együtt védték meg Koppenhága zsidó temetőjét. mivel tavaly ezen az évfordulón neonácik több mint 80 sírt rongáltak meg egy dániai zsidó temetőben. A zsidó-muszlim motoros klub tagjai most viszont gondoskodtak arról, hogy idén ne fordulhasson ez elő. Ezek voltak tehát az e-heti hírek, a legfontosabbak, és akkor ajánlanék néhány programot is a jövő hétre, illetve már most hétvégére is, ami ugye nehézé teszi ezt a mostani helyzetet, hogy az összes közösségi programot el kell halasztani, és mostantól kezdve nem lehet azokra a programokra elmenni, amikre a járvány gyengébb szakaszában még lehetőség volt. Minden esetre van egy-két online esemény, amit így is lehet élvezni. Az egyik pedig a Gólem Színháznak lesz egy online előadása november 14-én szombaton 7 órakor. A Szakácskönyv a túlélésért című előadásokat lehet majd online megtekinteni. Jegyeket erre az eseményre a színháznak a weboldalán keressék. Szeretném felhívni a figyelmüket ezen kívül a Frankel zsinagógában zajló virtuális közösségi életre, ami gyakorlatilag 2020 márciusa óta működik. Ugye majd itt ebben, ahogy hallhatták a mostani beszélgetésben is, hogy nagyon élénk az érdeklődés az online közösségi élet iránt a zsidók között, és nagyon sokan csak így tudnak becsatlakozni a programokba. Úgyhogy akit ez érdekel, az írjon a Verő Tamásnak az e-mail címére, rabbi@frankel.hu címre, és tud csatlakozni az online eseményekhez. Szintén virtuális sétát ajánlanék, méghozzá november 17-én kedden 18 órától a Bálint Ház szervez a Kék Macska Mulatótól a Somosi Orfeumig címmel egy virtuális sétát, amit Aradi T. tervezett majd, és ez a virtuális séta a pesti éjszakai életről fog szólni, hogy milyen volt a pesti éjszakai élet a 19.-20. század fordulóján. Tehát ez november 17-én kedden 18 órakor lesz a Bálint Háznak ez a programja, és ezen is Zoomon keresztül lehet csatlakozni. A linket és a programnak a részleteit itt is keressék a Bálint Háznak az oldalán. A következő program november 27-e péntek 13:30, ami már ugye nem ezen a következő héten van, viszont mivel a Kile nem jelentkezik többször, ezért most ezeket a programokat is szeretném a figyelmükbe ajánlani. Filozófia, COVID-19 filozófiai perspektívák a címe ennek az online beszélgetésnek, a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából kerül sor erre a beszélgetésre, Ábrahám Zoltán online előadása, és az előadás a COVID-járvány nyomán felvetődő filozófiai kérdésekről kíván számot adni a kívánatosnak látszó viselkedés lehetséges normatív, etikai megközelítési módjaiból kiindulva. Ez áll az esemény leírásában, és ezt az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem szervezi. Tehát ez november 27 péntek 13:30. Kicsit hamarabban, de ez is már a mi műsorunkon túl, november 22-én és 29-én, tehát ez egy két vasárnap, 16 órától lesz egy kétrészes sorozat, amelynek Újlipótváros zsidó öröksége a címe, ezek is online események. Ezeket is az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem szervezi. Ami a programoknak az érdekessége, hogy a nemrég elhunyt Balogh István Lajos Paci emlékének ajánlják, ő volt az a fiatal hallgató, aki az Orzsinak a hallgatója, és nem olyan régen koronavírus fertőzésben hunyt el. A két műsornak, illetve a két eseménynek, tehát Újlipótváros zsidók öröksége 1 és 2, különböző előadói lesznek. Először is lesznek itt hallgatók, Hatvani Lajosról fognak beszélni, az Újlipótvárosi zsinagógákról, illetve lesz egy olyan, aminek Gasztroséta az Újlipótvárosban lesz a címe. A második alkalommal szintén hallgatók fognak beszélni az embermentőkről Újlipótvárosban, Radnótiról és Richter Gedeonról. Tehát a témák azok érdekesek, amennyiben van rá idejük, akkor érdemes lesz őket meghallgatni. Én megköszönöm a mai figyelmüket, én Hidas Judit voltam, ez pedig itt a Kibitz magazin Kile című zsidóközösségi adása volt. További szép napot kívánok, viszont hallásra!